Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2014. szeptember 7-én 10 óra 5 perckor a mikrofonnál Fekete Antal. A főszerkesztő Vörös István nevében is köszöntöm Önöket. Íme mai témáink. Rendhagyó módon a mai Turmixban kettő vendéget is köszönhetek majd a Korona FM 100 stúdiójában. Először a nemrég születésnapot ünnepelt kalocsai ifjúsági fúvós zenekar karnagyával, Betleni Dajko Ágnessel beszélgetünk az elmúlt évekről, a nyári szereplésekről, amelyek legutóbbi állomása egy vajdasági falunap volt nem is olyan régen. Aztán ugyancsak személyesen köszönhetjük a stúdióban néhány perc múlva Török Ferencet, Kalocsaváros polgármesterét, akivel a nemrég postaládákba került 4 év 40 eredmény című kiadványról beszélgetünk. Az élő interjú végéig pedig akár ön is kérdezhet a polgármestertől, ha felhívja a 78-567-662-es számot. Végezetül pedig egy rövid összeállítással készültünk. Előfordul ugyanis, hogy a kalocsát is kertészelő vajas csatornán úgynevezett vetőhálóval próbálnak halat fogni egyesek. A Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnöke, dr. Igaz Ferenc elmondja ezt, miért nem tanácsos praktizálni.
Mindenféleképpen a halászati felügyelőhöz kerül feljelentés, és a halászati felügyelő 500 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki vele szemben. Ha azonban a horgász egyesületnek tagja is, akkor még itt is eltiltásra számít.
Nos, ezekkel a témákkal számítok a figyelmükre.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark, the scars are.
köztudatban. Rolling in the Deep, itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Nemrég arról számoltunk be helyi híreinkben, hogy Vajdaságban látogatott a kalocsai ifjúsági fúvószenekar, elmaradhatatlan társaik a Solti Mazsorett Táncosok Társaságában. Itt egy falunapi programsorozatban közreműködtek, de nem ez volt az egyetlen közös megmozdulásuk az elmúlt nyáron, és bizonyára nem is az utolsó a jövőt illetően. Múltról, jelenről és jövőről beszélgetünk. Első stúdió vendégemmel az említett Rezes Banda karnagyával, Betleni Dajko Ágnessel. Szia Ági, üdvözöllek!
Szia Anti, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Valamikor a nyáron mi már találkoztunk itt a stúdióban, akkor beszéltünk. Igen. Csak az elmúlt tanévet illetően. Viszont most a napokban történt, hogy a kék közösségi oldalon, ugye a Facebookon üzenet dömping árasztott el benneteket, boldog szülinapot kívánva. Hány évesek vagytok?
Köszönjük szépen. Hát ugye tanévben gondolkozunk, tehát ugye ez 2000-ben alakult ez az együttes, 2000 őszébe, és ezért így számoltam, hogy most akkor a 14. életévünket itt töltögetjük. Úgyhogy hát kiírtam, mert így látnak minket, hallanak rólunk, információkat tudnak meg, esetleg ha mi nem jelenik meg a médiában, akkor ott tudom közölni ottani ismerősökkel, úgyhogy ezért találtuk ezt a Facebookos jelenséget, és úgy látom, hogy több együttes is ehhez folyamodik, tehát nagyon sok zenekar ismerősünk van így kapcsolatban, ami jó, mert így sokkal több információhoz jut az ember.
És legalább ti válogatjátok, hogy mi jelenik meg rólatok. Tehát ez
igen,
is mondjuk...
Igen,
egy ilyen része. Szóval 14 év van-e, illetve ha van, akkor mennyi állandó tagja van, vagy ha lehet ilyet mondani, akik annak idén 2000-ben elkezdték, és még most is veletek vannak?
Igen, van egy-két olyan tag, aki szinte az elejétől kezdve ott volt, talán az ütős kollégát, most már így mondom, említhetném Bulvári Pétert, aki veteránja itt már és alaptagja a zenekarnak. Hát a rezeseknél ott van egy pici változás, volt, aki visszajött, elment, visszajött, tehát talán még a szánykürtös fiatalembert említhetném, a Karmú Csabát, aki elég régen ül bent, illetve fuvalás lányok közt, akik már ugye dolgozó hölgyek, ha lehet még őket említeni, név szerint Madura Tünde, Angela Dél, kicsit később csatlakozott Bajomi Réka, ők azt hiszem a legidősebbek. Aztán vannak a felnőttek, akikről nem tudom pontosan nyomon követni most ezt a kérdést, ha előbb tudom, akkor lehet, hogy utána tudtam volna járni, de van még felnőttünk, Bajomi Csaba, aki egy időben járt, aztán nem tudom, hogy most ez mennyire szakadt meg, vagy mennyire nem, mert tudom, hogy egy időben nem volt az együttesbe, és most újra benn játszik. Ők talán akik legidősebbek, tehát onnantól kezdve azért változik a helyzet, mert ugye megnőnek a gyerekek, és kirepülnek, tehát azért van egy bizonyos mozgás a zenekaron belül. Azt elmondhatom, hogy tehát a kezdeti állapotban, amikor 2000-ben ez megalakult, akkor ugye egy pici stábbal jött ez létre, hiszen a zeneiskolának azért annyi fúvós tagja nem volt, hogy ebből olyan hűden nagy zenekart lehessen csinálni, de hát ez alapnak nagyon megfelelt, és ez nagyon jó irányba haladt. Aztán voltak azért megtorpanások. Nyilván, hogy a növendékek létszámától is függött ez, hogy most mennyire szaporodik, vagy mennyire nem. És én azt vettem észre, hogy tehát amikor az a váltás történt, hogy átvettem a zenekart, nagyon, nagyon nehezen indult, megmondom őszintén, tehát ezt most bátran mondhatom, hogy én nagyon félve vettem át, és mondtam is az igazgatónak, hogy egy fél évet adjon, mert éppen leépülőbe volt. Tehát pont úgy olyan kevés növendék volt, és felnőttek sem jártak túl sokan, hogy az volt a félő, hogy megszűnik a zenekar. Tehát ugye azt meg nem szerettük volna, hiszen azért egy újraépíteni az egy nehéz dolog. És ezt kellett életre kelteni. És akkor jöttek a külső segítségek, akik már nem jártak régen, újra elkezdtek járni. Tehát én is összegyűjtöttem magam köré azokat a zenészeket, akiket ismertem, és segítséget kérve, hogy próbáljuk életre kelteni ezt a zenekart, és ne csak arról szóljon, hogy koszorúzó zene, meg himnusz és szózat, mert volt egy ilyen időszaka sajnos a zenekarnak, hogy nagyon kevés helyen tudott fellépni, mert nem tudott összeállni egy félórás programmal sem. És akkor 2011 februárjában, tehát elég lehetetlen időpontban, tanév kellős közepén vettem át a zenekart, és szép lassan gyarapodva 2012-ben kipréseltünk, szó szerint mondhatom, most már egy utólag bevallva egy minősítő koncertet magunkból, ami én úgy gondolom, hogy egy első pici lépés volt ahhoz, hogy mondhassuk magunkról, hogy tényleg most már megszólalók és fúvózenekar vagyunk. Tehát azért én körbenézek a környékbeli fúvózenekarokon, bizony nem ütöttük meg a mércét. Tehát én ezzel tisztában voltam, és ez nagyon kemény munkába kerül az, hogy az ember ezt próbálja követni és kapaszkodni fölfele. És ha már minősítésről beszélünk, akkor megint szeretnénk egy minősítési koncertet a elkövetkező tavasszal. Ugye most már talán rendhagyónak mondhatom ezeket a tavaszi koncerteket, ami a színházban történik, és úgy látom, hogy igény is van rá, tehát mindig teltházzal muzsikálunk, és remélem, hogy ez most meg fog az idén történni, ez a minősítési koncert.
Na, akkor beszéljünk egy picit erről, aztán majd visszakanyarodunk még a múlthoz. Hogyan történik egy minősítés a zenekar életében?
Igen, a minősítések tulajdonképpen rengeteg zenekar van, akik egyáltalán nincsenek minősítve. Most a minősítés különféle kategóriákban történik, van A, B, C, D kategória, és vannak nagyon sokan, akik nincsenek így besorolva. Mi az első besorolásunk ugye az A kategória volt, ami az tükrözi, hogy 20 percet kell folyamatosan játszani, ugye megvan adva, hogy körülbelül mi az a műsor szint, vagy zenei szint, amit ugye el kell érnünk. És akkor ugye következik, tehát ilyen 5-10 percenként növekszik a kategóriánként a játékidő, tehát 25-30 és így tovább, és nyilván a zenei anyag is ennek függényében nehezedik. Tehát így lehet ezeket a kategóriákat felsorolni. Most ahhoz, hogy ugye meg tudjuk méretetni magunkat, fölkérést kell az Országos Fúvózene és Mazsorett Szövetséghez, egy kérvényt kell benyújtanunk az elnökhöz, és innentől kezdve, ugye ha elfogadják, akkor kijön 3 zsűritag, akik pontoznak. A pontozás az úgy történik, hogy 100 pontot lehet összegyűjteni, és hát azért a minimum az a 60 pont, amit illik elérni, akkor ők oklevelet kapnak, de szerintem többnyire minden zenekar eléri, tehát még az iskolaik is ilyen kis gólya zenekarok is szerintem megütik ezt a mércét. Aztán 61 ponttól 70-ig bronz fokozatot lehet elérni, 71-től 80-ig van az ezüst, 81-től 90-ig az arany, amiben mi már beleléptünk ugye az első megmérettetésen, mert ugye aranyminősítést kaptunk most. Szégyen szemben nem tudom, talán 87 ponttal, ha jól emlékszem. És ugye 91-től van a kiemelt aranyminősítés, ami már azért, ott már azért szigorúban nézik, hogy tényleg ki az, aki megérdemli ezt a kiemelt aranyfokozatot.
Milyen szakmai szempontok szerint vizsgálódnak a bírák? Csak így tényleg a laikusoknak, igen, nekem meg a hallgatóknak árul, de tehát egy összhang, megjelenés...
Igen, hát ez elég összetett, de ugye hát a zenei részről nézve, hogy az intonáció, tehát hogy ne legyen hamis a zenekar, mert azért nagyon sok hamis zenekar.
Jó, ez egy alap, ezt nem is kérdeztem.
Hát
igen.
Nem alap, mert sok zenekar játszik hamisan, tehát ahol nem tud kialakulni az egy egységes játék, ott bizony megmutatkozik, hogy intonációban nem tiszták a zenekarok, aztán a dinamikát, hogy mennyire tudják kihasználni a lehetőséget, hogy halkan, hangosan, tehát hogy most már ne csak szakszavakkal mondjam ezt. Aztán a ritmusok és az együttjátszás, tehát az, hogy mennyire van együtt a zenekar, amire én nagy hangsúlyt fektetek, hogy minthogyha egy hangszer szólna, vagy egy orgona, vagy, tehát hogy ennek úgy kell szólnia ennek az együttesnek. És ez nagyon fontos. Akkor a tempó megválasztás, ami már ott a karmesteren múlik igazából, hogy most mennyire van észnél, hogy milyen tempót választ, és az megfelelő ugye a darabhoz mérten. És ugye a karmester és a zenekar kapcsolata, együttműködése az, ami meglátszik, hogy egy karmester mennyire tudja átadni azt a amit szeretne hallani. Tehát ugye az ember elképzeli, hogy milyen módon szeretné azt a darabot megvalósítani, és hogyha ezt ki tudja csalogatni a zenekarból, akkor azt mondom, hogy együtt működtünk, és igen, és együtt alkottunk egy szép dolgot.
abszolút hölgyként itt egyedülálló vagy karnagyként a környéken. Ugye jól tudom?
Fúvószenekarok élén. Lehet, hogy nem csak a környéken, mert belenéztem én ebbe az Országos Szövetség, Fúvószenei Szövetségnek a listájába, ahol már tényleg, hát én nem tudom megszámolni, de több száz zenekarról van szó, és nem tudtam végignézni még a listát, mert annyi időm még nem volt, de női karmestert még nem találtam. Tehát most nem tudom, hogy ez mennyire jó nekem.
Ez neked okoz némi plusz, nem tudom én, feszültséget, hogy okozott a legutóbbi minősítőn, vagy mondjuk most, hogy tényleg hölgyként is ugyanúgy meg kell felelned?
Hát ezt őszintén megmondom, igen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy nőnek egy férfi társadalomba azért...
Igen, tehát mondjuk őszintén szexista úgy, világban élünk, nem?
Nem erre akartam kiugani. Arra, tehát azt gondolja az ember, hogy talán többet kell teljesítenem ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyenek. Tehát legalábbis én ezt éreztem a bőrömön, főleg az elején, hogy valahogy többet kell tennem azért, hogy fölfigyeljenek egyáltalán rám, mert úgy éreztem, hogy hát igen, jó van, hát csinálgatja, szóval kicsit én, lehet, hogy ezt csak én éreztem így is, lehet, hogy kisebbségi komplexusan szemület, nem tudom, de most kezdem egy picit helyre tenni én magamat is, hogy hát igen, hogy mi a szerepem ebben az egész helyzetben.
Annak idején, mikor átvetted magát a zenekart, akkor azonnal elfogadtak-e?
Hát én úgy érzem igazából, hogy igen, és sokat segítettek, de ez valószínű, hogy a más évű múltamnak köszönhető, hiszen mindenki, vagy legalábbis gondolom, hogy sokan tudják, hogy én fuvola szakos tanár vagyok, és a tanszakomon nagyon igyekszem jól dolgozni, és sosem volt panasz a fuvolás növendékekre, tehát mindig akárhol szerepeltünk, vagy szerepeltek a növendékeim a városban, mindig a jó hírét vitték annak, hogy én hogy oktatok, és ez remélem, hogy ez így is maradt. Tehát nagyon-nagyon igyekszem ezt betartani, és nem elhanyagolni a zenekar mellett a növendékeimet. Ugye járunk versenyre, megmérettetésekre, különböző eseményeken ugye továbbra is részt veszünk, és mindig igyekszem a színvonalat minél magasabbra tenni, hogy ez ne csorbuljon. Na most innen való ismerettségemből adódóan ők tudták, hogy én hogy tanítok, milyen igényeim vannak zenei téren, és hogy mik az elvárásaim. És én úgy láttam a zenészeken, hogy igénylik is azt. Tehát de is tudod pedagógusként, hogy az a diák, aki szeretne tanulni, vagy szeretne többet tudni, azzal nagyon jó dolgozni, mert ugye bele tudsz apait, anyait adni, és van foganatja. Tehát, és
a belső motiváció,
és itt a növendékekben megvan, hiszen az jár zenekarra, aki szereti és akarja csinálni.
Milyen mérföldkövei voltak a zenekarnak az élete során? Tehát 2000-től 2014-ig, ahogy így visszaemlékszel, hogy látod.
Hát először is a megszületése mindenképp. Most azért zárójelben hozzáteszem, hogy az elején nem is volt nagyon könnyű, mert ugye akkor még a Honvéd zenekar működött. Tehát egy olyan Honvéd zenekar mellett, aki a várost kiszolgálja minden tekintetben, de az országot is, mert ugye jártak az országot és világot, és ők voltak itt az etalon, amiben én is fújtam, és arra nagyon büszke vagyok. Az mellett nagyon nehéz indítani egy ilyen gyerekzenekart. Úgyhogy minden elismerésem az előző zenekar vezetőknek, hogy ezeken túl téve életben tudták tartani a zenekart. Hát a részemről meg az a másik mérföldkő, hogy én vettem át. A másik legfontosabb pedig, hogy nyitott, tudtunk annyira fölfejlődni, hogy tudtunk nyitni a külföldi utak fele, ami nálunk még nagy mérföldkő volt. Nyilván, aki néptáncolnak, azonnak már egy majdnem egy rutinos dolog. Nálunk még ez egy nagyon, nagyon új, de én úgy látom, hogy nagyon nagy motiváció.
Tehát... Merre jártatok? Foglaljuk össze. Pár gondolatban, milyen országokban?
Igen, tavaly jártunk először ugye Montenegróba, az idén nyáron ugye Görögországba, ezek mind művészeti fesztiválok voltak, ugye tánc művészeti fesztiválok, hozzá kell tennem, tehát ugye nem hagyhatjuk ki a Solti Mazsorett együttest, akikkel nagyon jól fölvettük a kapcsolatot.
Talán ez is egy mérföldkő, ugye, amikor a Solti Mazsorettekkel a zenekar találkozott.
Hát ez egy szerencsés véletlenem múlt igazából, mert ugye ilyen, ők is rendeznek országos mazsorett versenyt, és a helyszíne Kalocsa volt, és ide kellett egy délutánra egy zenekar, és nagyon megtetszettünk neki, és onnantól nem eresztettek minket el, hál' Istennek, és akkor talán így lehetett ezt így tovább véghez vinni, hogy együtt tudtunk dolgozni. És akkor még ugye külföldre terülni, hogy eljussunk a Vajdaságba, és ugye mert ezt behangoztad, eljutottunk egy kicsinke faluba, Telecskának, vagy Bázs Gyula falvának is hívják ezt a kis települést, ahol 1700 fős lakosságú, tehát nem egy nagy faluról van szó. Ami az érdekesség, hogy még nem járt ott se fúvózenekar, se mazsorett, tehát azt se tudták, hogy az a mazsorett az mit jelent, vagy milyen tánc. Úgyhogy ez egy nagyon látványos esemény volt, hogy vonultunk végig a fő utcán, és jöttek ki az emberek, és tapsoltak, és énekeltek. És, tehát egy nagyon-nagyon hangulatos, mondhatni, hogy belsőséges, mert tényleg a létszámból adódóan egy nagyon családias, egy nagy családi kis rendezvény volt ez.
Milyen terveitek vannak, ez már az utolsó kérdésem, az idei tanévre? Minősítőt azt tudjuk, de igen, milyen egyéb fellépéseitek lesznek?
Hát ugye az elmúlt években azért kialakultak olyan fellépések, amik már hagyományossá váltak, ugye jön mindjárt a Paprika Fesztivál, aztán a nagyobb események még talán a karácsony környékén, ugye ott van egy nagy szép templomi koncertünk, ami most már sorozatnak tűnik, én úgy gondolom az Eperföldi templomban, aminek nagyon jó kis akusztikája van, talán azért maradtunk ott. Hát most tavaly indult ez az újévi koncert a katolikus iskolában, az nem tudom, hogy abból lesz-e valami, hogy lesz-e, aki fölvállalja az idén annak a megrendezését. Vannak még lehetőségeink, úgy néz ki, hogy az idén Kalocsára jön megint a Solti Mazsorett vezetője is, egy országos rendezvény megint lesz, tehát verseny, akkor valószínűleg ott is föl fogunk lépni. Tehát sok olyan esemény van, ami még nyitott kapu, de az idén sem leszünk munkanélkül, az biztos.
Ági, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad.
Mi is nagyon szépen köszönjük.
Az elmúlt percekben a Kalocsai Ifjúsági Fúvózenekar vezetőivel, Betlenni Dajko Ágnessel beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Már is fogadom a stúdióban Török Ferencet, kalocsai polgármestert, akivel a 4 év 40 eredménytájékoztató kiadványról beszélgetünk, de a polgármester úr várja az ön kérdéseit is, amelyeket üzenetben meghagyhat kollégánknál, ha felhívja a 78-567-662-es telefonszámot, mi pedig adásban feltesszük a kérdést Török Ferencnek. Hallgasson bennünket.
Korona FM 100.
My life being a color.
Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
lenni Dajko Ági kérte Michael Jackson-tól a Black or White-ot. Pontosan 10:40 ez a Korona FM 100.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
4 év 40 eredmény címmel talán már ön is találkozott postaládájában a Kalocsai önkormányzat legfrissebb tájékoztató kiadványával, amelyet a 21. századi elvárásoknak megfelelően online felületen is elérhetővé tettek. Ez adja az apropóját annak, hogy Török Ferenc polgármester a Korona FM 100 stúdiójába látogatott ma délelőtt, és főként erről beszélgetünk majd, persze, ha szeretne ön is kérdezni Kalocsa polgármesterétől, üzenetet hagyhat kollégánknál, Korsos Évánál a 78-567-662-es telefonszámot hívva, amelyet adásban megválaszol Török Ferenc. Addig is lássuk ezt a bizonyos kiadványt. Szervusz, polgármester úr, üdvözöllek.
Jó napot kívánok mindenkinek, szervuszant.
Nos, előtted ott van kiterítve papírformátumban, előttem pedig a 40 eredmény, számmal írva, tehát 40eredmény.kalocsa.hu megnyitva. No, mit kell erről tudnunk? Mióta készítitek a kiadványt? Hiszen a 4 év az önmagáért beszél, és a 40 eredmény is, mint cím, a kiadvány.
Hát azt hiszem, hogy a lakosság már hozzászokott, hogy minden évben mi bevezettük, hogy minden évben adtunk ki egy kiadványt az elmúlt év, tehát minden évben a előző évnek az eredményeiről, és nem szerettük volna ezt megszakítani, sőt, hát ugye egy ciklus lezárásakor azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha 4 évet összefoglalva adtunk egy kis ízelítőt, hiszen ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem 40 eredményt értünk el, hanem ez egy válogatás abból a rengeteg eredményből, amit a város minden területén elértünk, és azt gondolom, hogy tényleg nehéz volt ezt így összeszedni, hogy mi az, amit kihagyjunk, mi az, ami belekerüljön. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép általános válogatás az, hogy az életünk minden területén történt valami, mindenhol valami fontosat sikerült meglépni a fejlesztésekbe, a átszervezésekbe, és ezt szimbolizálja ez a kis kiadvány, bemutatja a polgármester, bemutatja a képviselőknek, az önkormányzatnak a munkáját, és azt hiszem, hogy örömmel látják a lakók, amikor megkapják a postaládájukba, és végig tudják nézni. Én magam is rácsodálkoztam, tehát ebben nagyon jó, és nagyon tetszik az, hogy így összefoglalva látjuk a 40 eredményt, és tényleg mennyi minden történt.
Neked személyesen van a kedvenced, illetve ezt elmered-e mondani? Hiszen csak te vagy a polgármester, nem tudom, hogy lehet-e kedvenced.
Minden a kedvencem, és minden a kedvencemnek kell, hogy legyen, és egy nagyon fontos egyensúlyt kell tartani, mert mindig vannak területek, amik azért a területért felelős ember, vagy a képviselőink, hogy mindenki a saját területéért aggódik, és ott szeretné a legtöbb fejlesztést, beruházást és elhúzódó több éves problémát megoldani. Hát itt nagyon óvatosnak kell lenni a polgármesternek, és oda kell figyelni, hogy egyenletesen történjenek a fejlesztések, és hát priorizálni kell. Ez a legnehezebb szerintem egy polgármesternek, mert tudja ő pontosan, hogy mit kéne csinálni, pontosan tudja, hogy hol kéne járdát javítani, még utat javítani, hol kéne vízvezetéket cserélni, mondjuk azt az egész városba, de mindig amire van költségvetési támogatás, amire van pályázat, amire be tudunk saját olyan önerőket, és az önerőnél én a közmunkásainkat is ennek tartom, akik tényleg nagyon hasznos munkát végeznek. Tehát nekem mindig el kell dönteni, hogy akkor mi fog történni. De ami nagy kedvencem, ugye azt hiszem, hogy mindenkinek is, lehet, hogy már kicsit közhelyes is, de hát a kubikus park az egy fantasztikus dolog. Számítottunk rá, hogy nagyon népszerű lesz, de hogy ennyire azt nem gondoltam. Aztán, ami nekem nagyon közel áll hozzám, az a kórház, ami viszont egyben az egyik szomorúságom, mert nagyon sokan nem értik, hogy ott 450 embernek a munkahelye fölött rezgett a léc, és nagyon komoly munkát kellett ahhoz végezni, hogy a Kalocsai kórházból aktív kórház maradjon. Mi több, hogy fejlesztésekkel ezt most még tovább tudjuk erősíteni, ezt a kórházat is megmarad. Nekünk kalocsaiaknak megmarad, az ott dolgozóknak a munkahelye megmarad, és ezen belül én nagyon örülök a gyerekosztály újranyitásának, és az, hogy tényleg a traumatológia, tehát az, amikor én még nem voltam itt, és mindenki azért morgott, hogyha eltörik az ujja, vagy még nem is biztos, hogy eltör, de valami elesett, megütötte, akkor Baja, vagy Kecskemét, vagy Szeged, tehát ez nagyon nem volt jó.
Említetted, hogy hosszas gondolkodás előzte meg, hogy mi legyen az a kiemelt 40 eredmény, hogy belekerül ebbe a kiadványba. Mi alapján válogattatok? Itt mondtad, hogy priorizálni kellett dolgokat, és nyilván minél inkább lefedni lehetőség szerint a városban megjelenő minden fejlesztést. De mégis a kérdés az továbbra is adja magát, hogy mi alapján válogattátok ki ezt a 40-et?
Hát elsősorban ugye megnéztem...
Bocs, mekkora számból? Azt lehet tudni?
Hát ha csak azt mondom, és ezt is többször elmondtuk, hogy 76 projekt fut a városban.
Tehát a 76-ból itt 40-et láthatunk?
Ez 76 fejlesztési projekt. Bocsánat, tehát az átszervezések, a módosítások, azok ebben nincsenek benne. Tehát 76 fejlesztési projekt fut, és hát legalább ilyen nagyságrendben történtek változások. Tehát lehet, hogyha össze akarnánk számolni, akkor akár több százig el tudnánk jutni. Úgyhogy, de nagyrészt a 2010-es választási kampányba tett ígéreteinknek a megvalósulása szerepel ebben. Meg hát amit úgy gondolom, hogy a város életében hosszú távon döntő befolyással fognak élni. Tehát így például a Kalocsa Szíve program, ami hát a legnagyobb, legszebb program, és tényleg a városnak a jövőjét tudja megalapozni, hogy a turizmus fejlesztésben olyan eredményeket tudunk elérni, hogy valóban értelme lesz idejönni Kalocsára, több időt itt tölteni Kalocsán, és az összes beruházás, összes fejlesztés elkészülte után biztos vagyok benne, hogy maga a turizmus iparág hogy üzletág is fel fog szívni munkaerőket.
Mondanál-e mondjuk egy vagy kettő olyan projektet, amit te mondjuk épp beletettél volna ebben a 40-ben, de már nem fért bele, és mondjuk a 41. vagy a 42. lett?
Hát ez így...
Ez így ismét egy fogós kérdés. Akkor mondok egy másik kérdést, ha esetleg ezen gondolkozol. Ez viszont telefonon érkezett egy közös képviselő, aki több száz ember nevében kérdezi, hogy az 51-es főút mikor lesz kész. Az 51-es főút felújításáról van szó. Ugye Marton Balázs is volt bent, ha jól emlékszem, akkor valamikor tavaly nyáron itt a Söffer torony áthelyezéséről is volt szó. Lehet, hogy erre utal a kérdés.
Én azt gondolom, hogy a lakókat nagyon érdekli az, hogy az 51-es tudjuk mindannyian, hogy nincs már jó állapotban, és nagyon fontos lenne, hogy a város gerincét, azon átfutó utat minél hamarabb felújítsuk. Azt kell tudni róla, hogy ez a projekt teljesen kész. Minden hatóságon átment, minden tervezésen túl van, minden engedélyezési eljárása rendben van. Egyetlen egy dolog miatt áll jelenleg, hogy azt a hallgatók, hogyha naponta hallgatnak híreket, akár itt a rádióban, akár a televízió vagy interneten keresztül. Azt tudják, hogy az Európai Unióban Magyarországnak van egy elszámolási vitája, ami az előző ciklusban az utak építésével kapcsolatban áll fönn. Azt hiszem, ez egy 600 milliárdos nagyságrendű vita. Információk szerint abban a pillanatban, hogyha ezek a viták lezárulnak, és Magyarország ehhez a pénzhez hozzájut, azonnal elkezdődik az 51-esnek a rekonstrukciója.
Van róla valamilyen belső információ, amit megoszthatsz velünk, hogy hogyan állnak most a tárgyalások hát ezzel kapcsolatban, hiszen tehát itt tényleg durva pénzekről van szó.
Igen, nincs. Tehát tudjuk, hogy folyik, tudjuk, hogy előbb-utóbb ez le fog zárulni. Szerintem nem olyan nagyságrendű az a probléma, ami körül ez most kavarog, de abban jóslásokat nem tudok, de nagy valószínűséget a télen biztos, hogy nem fogják ezek szerint elkezdeni. Uh-huh. Tehát ha most lezárul, akkor valószínűleg tavasszal.
Oké, okay, nosztalgiázunk egy kicsit annak idején, amikor bekerültél a polgármesteri hivatalba polgármesterként. Ugye akkor még gyakorlatilag a 4 év 40 eredmény, mint kiadvány az abszolút a legszebb álmaitokban vagy álmodban fordulhatott elő. Mit éreztél akkor? Hogyan gondoltál előre arra a 4 évre, ami hát ott tornyosult, és első nap már gondolom tudtad, hogy milyen feladataid vannak, lesznek. Hogyan készültél erre?
Hát az első nap azt hittem, hogy tudom. Meg előtte is azt hittem, hogy tudom, és ez egy nagyon nagy tanulság, hogy egy 18 ezres város vezetését átvenni, az egy nagyon nagy felelősség. Még ha készül is rá az ember, még hogyha vannak elképzelései is, az élet az nagyon sokszor átírja a vágyainkat. Tehát hallgattam én a kollégáimra, akik azt mondták, hogy akkor nagyon lelkes voltam, hogy mi mindent fogunk megcsinálni, és hogy csináljuk, és nagyon jó lesz, hogy jó, de ehhez sok idő kell. Tehát ebbe egy ciklusban nem fog beleférni minden. És amikor valóban megismertem a városnak mind az anyagi helyzetét, mind a struktúráját, szerkezetét, mind a működését, akkor rá kellett jönnöm, hogy itt nem arról van szó, és egy régi ház hasonlatot már használtunk, hogy kivesszük az ablakokat, kicseréljük az ajtót, és akkor lecseréljük a burkolatot, hanem bizony itt kiderült, hogy itt alapokig le kell menni, és nem minden területen, de volt, ahol az alapokat is szét kellett szedni, és újra betonozni ahhoz, hogy egy megfelelő struktúrát lehessen ráépíteni. Ez a kevésbé látványos része, de nagyon szép része annak, aki benne van. De az nagy öröm számomra, hogy Kalocsaváros megélénkült, és ezt másoktól hallom, és amikor megállítanak és beszélnek, hogy újra van élet a városba, más Bács-Kiskun megyei városok lakói mondják, hogy milyen jó, hogy Kalocsán ennyi program van, hogy állandóan Kalocsa neve pörög az interneten, a híradásokba, az, hogy ennyi fejlesztést nyerünk, az, hogy elsők között a zöld város intézkedési tervünket megcsináltuk, és ennek eredmények már látszik, hogy 8 olyan projektet csinálunk, ami a városnak megtakarítást eredményez, amely megtakarításokból ugye lehet olyan elképzeléseket megvalósítani, ami erre eddig nem volt pénz, például egy, amit nagyon szeretnék, és eddig is a terveim közt szerepelt, és remélem, hogy a következő ciklusban meg tudjuk csinálni, hogy a megtakarításokból indítsunk egy ösztöndíj programot, amellyel a Kalocsa visszavár, ugye ezt mindig mondjuk, és nagyon sokan vissza is jöttek, és nagyon sok fiatal dolgozik a hivatalba és a különböző intézményeinkbe. De hogy próbáljuk a gyerekeket támogatni a tanulásba, hogy olyan szakra menjen, vagy olyan iskolába járjon, ahol olyan végzettséget tud szerezni, amire a városnak 4 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva szüksége lesz. Tehát már középiskolába el lehet indítani, hogy akiknek van olyan elképzelés, hogy orvosnak megy, akkor próbáljuk támogatni, az egyetemre jár, akkor is támogassuk, és próbáljuk, hogy olyan szakorvosi vizsgát tegyen, amire a kalocsai kórháznak, a kalocsai embereknek lesz szüksége, vagy ugyanígy a mezőgazdaság területén, ipar területén. Tehát próbáljuk majd ezt elérni.
Középpontban az ifjúság, jövőnk generáció, ez egyébként az egyik pont is, igen, a 40-ből, illetve a befektetés a jövőbe, fejlesztések az oktatásban és a közművelődésben, és talán az iskola átszervezést azt nem olvastam a 40 pont között, hiszen az még meglehetősen friss.
Hát az iskolánk átszervezése, ugye az oktatás ugyanúgy az egészségügy állami feladattá vált. Ugye itt lehetősége lett volna az önkormányzatnak, hogy azt mondja, hogy akkor épületestől, mindenestől átadja az iskolákat az államnak, de azt gondolom, hogy nagyon jó döntés született a testület részéről, amikor azt mondta, hogy nem. Tehát az oktatást, ugye a klik és tehát a klik, a helyi és az országos klik szervezi, hogy milyen oktatás történik az iskolákban, de az iskolák állagának, annak fenntartása az maradt az önkormányzatnál. Mindig mondtuk, hogy nem szeretnénk elengedni az iskoláknak a kezét. Kalocsa iskolaváros volt, iskolaváros most, és azt gondolom, hogy iskolaváros lesz is. Nagyon jól működünk együtt a helyi klikkel, az országos klikkel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakképzést próbáljuk meg átszervezni a mai kor igényeinek megfelelően. Kicsit már a Paksi atomerőmű bővítés felé kacsingatva, hogy azok a fiatalok, akik ma szakmunkás képzőbe szeretnének járni, olyan szakokat találjanak itt, és végezzenek el, amivel 2018-ban és utána rögtön akár 10 évre biztos jó fizető munkát fognak kapni Pakson.
Feritől jött a kérdés, hogy emberhez méltatlan körülmények uralkodnak a kórház egyes toalettjeiben, mert hogy nincs se WC-papír, se kéztörlő. Mondjuk én ezt nem tudom, hogy a polgármestertől kellene megkérdezni, de lehet, hogy ő is próbálta már mondjuk a főnöknél. Kihez lehet még fordulni ebben az ügyben?
Ez a kérdés azt jelenti, hogy az emberek még mindig úgy gondolják, hogy az önkormányzatnak a feladata, a kórháznak a működtetése. Ez nem így van, de odafigyelünk. Egyébként nekem a tapasztalatom az, hogy tiszta, és az orvosaink, főleg az új orvosaink is nagyon korrekt gyógyító munkát végeznek. Azt hiszem, hogy régebben is úgy volt, hogy a betegek vittek maguknak WC-papírt, de bocsánat, rá fogok kérdezni a főigazgató asszonytól, hogy milyennek az oka, vagy milyen változtatásokat lehet. Tehát ez nem a milyen a kórház, de ővelük is nagyon jó a kapcsolat.
Fék a labort írja példának.
A labornál?
A labornál. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy legalábbis nem a betegek kellene, hogy vigyék a toalettpapírt.
Szerintem a laborhoz biztos, hogy nem nekik kellene, mert az egy külső, kívülről igényvevett szolgáltatás. Egyet kell tudni, hogy nagyon magas kihasználtsággal működik a labor, tehát nagyon sokan mennek nap mint nap. Lehet, hogy egy olyan időpontban volt, amikor kifogyott, és még nem nézték meg a takarítók, nem tudom, tehát erre rá fogunk kérdezni, és meg fogjuk kérni, hogy ezt vizsgálják meg, és intézkedjenek.
Van-e valamilyen záró gondolat, amit így kérdés nélkül elmondanám, mert hogy én nem tudom, hogy egészen pontosan mi a helyzet még?
Hát az záró gondolatnak azt szeretném, hogy az önkormányzat, azt hiszem ez a kiadvány is mutatja, és hogyha valaki reálisan végignézi a négy évünket, a négy év munkánkat, a képviselőknek a munkáját, akik nap mint nap a körzeteiket járták, és az emberek problémáit közvetítették, és igyekeztek megoldani, akkor látható, hogy valóban a város életének minden területén sikerült eredményeket elérni, és hát azt is kell látni, hogy nem lehet négy év alatt mindent megoldani, szerintem következő öt évben sem lehet mindent megoldani, de azt hiszem, hogy arra van szüksége most a városnak, hogy folytassuk a megkezdett munkát, amihez nagyon nagy szükségünk van az emberek támogatására, a véleményére, a kritikára, tehát én soha nem szeretek elbújni a kritika elől, meghallgatom, és hogyha olyan, akkor ezt természetesen beépítem a munkánkba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy folytassuk, és Kalocsából minél előbb csináljunk egy nagyon jó, pezsgő, élhető várost.
Köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy itt volt ezt, és mindezt elmondta nekünk, tehát köszönöm Török Ferencnek, és köszönöm a hallgatóknak, akik föltették kérdéseiket is, hölgyeim és uraim. Nem sokára folytatódik a Turmix, orvhorgászok reszkessetek, és polgármester úr még kért egy Gringo Star dalt, úgyhogy jön a Fogy a Hold.
Mint kődarab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is, sötéten árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak. Tested vérkörébe hullva eléget, hogy végre kigyúlva éljek újra. Ki a szerelemért még nem halt meg, az soha nem ért. Ki a csillagokért égig nem ért, az soha nem ért. Fogy a hold,
nézd rám, nézd.
Fogy a hold,
nézd rám, ne várj.
Fogy a hold,
nézd rám, nézd.
Fogy a hold,
nézd rám, ne várj, ne várj.
Tiszta szembogárban csepp homály, foltos kis bánat, mit emlékül hagyott. Bár nélküled volt fázós év, de már a szomorúságnak nem nyitunk ajtót. A világrendje független tőlünk, az idő is elszökne előlünk. Csak egy marad meg, egyetlen ékszer, csak az, amit érzel, amit érzel. Ki a szerelem? Nem halt meg, az soha nem ért.
Soha nem ért.
Ki a csillagokért égig nem ért, az soha nem ért. Fogy a hold,
nézd rám, nézd.
Fogy a hold,
nézd rám, ne várj, ne várj.
Fogy a hold,
nézd rám, nézd.
Fogy a hold,
nézd rám, ne várj, ne várj.
Megkérdezd, hogy kell boldognak lenni. Vannak erre évek, nem kevés, mögöttünk annyi, előttünk mennyi. Meg
kérdezd majd, hogyan megy dolgunk, a holnap még mit sem tud rólunk. Csak tedd a bort az ágy mellé, kedves, és táncolj és neves. Gyere szeret, mi a szerelemért, még nem halt meg, az soha nem ért. Ki a csillagokért, még így nem ért, az soha nem ért.
Táncolj, ahol
mi a szerelemért, még nem halt meg, az soha nem ért.
Táncolj, ahol
ki a csillagokért, még így nem ért, az soha nem ért.
Ahol
ki a szerelemért, még nem halt meg, az soha nem ért.
Igen, az soha nem ért.
Ki a csillagokért, még így nem ért, az soha nem ért. Az soha nem ért, még sosem ért.
Tárna meg a Fogy a Hold itt a Korona FM 100-on.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Urmix.
Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix.
Urmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
A napokban jelezték szerkesztőségünk felé, hogy a Kalocsát kettészelő vajas csatornán nem ismeretlen jelenség, hogy egyesek akár komoly szankciónak kitéve magukat úgynevezett dobóhálóval próbálnak halat fogni a vízből. Munkatársaink Füstös Éva és Németh István felkeresték dr. Igaz Ferencet, a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület elnökét, hogy utána járjanak, mennyire gyakori az említett eljárás a területükön, és miért érdemes inkább a horgászbottal partra vonulni. És amint a technika is úgy szeretné, természetesen elindul nem sokára ez a beszélgetés. Itt a Turmixban.
A vonalban remélhetőleg választ kapunk dr. Igaz Ferenctől. Halló!
Halló, jó reggelt!
Halló, jó reggelt kívánok!
Az az igazság, most nem ügyvédre van szükségünk, hanem valakire, aki ugye itt a helyi horgászoknak a szakértője, meg a horgászatnak. És hát az lett volna a kérdésünk, Feri, mert hogy beszéltünk erről, hogy vajon szabad-e dobóhálóval a vajasban horgászni, vagy halászni, nem tudom ezt minek nevezzük.
Ja, a helyes kifejezés a halászat lenne.
Igen.
Nagyon egyszerű a válasz, nem, ugyanis semmilyen halászati eszközzel nem szabad a vajason halászni, csak horgászni szabad, csak horgászni. A halászat tilos, a halászat minden nemű eszközzel, dobóhálóval, emelőhálóval, barsával, millinggel, mindennel tilos.
Mindennel tilos. Azt elmagyarázod nekünk, hogy hogy néz ki egy ilyen dobóháló?
Hogyne. A dobóháló az, ha kiterítenénk, akkor az úgy nézne ki, mint egy körcsik.
Uh-huh.
És az dobóhálóval úgy halásznak, hogy a halász gyakorlatilag körbe csavarja magát ezzel a hálóval, és a hálónak a tetején, tehát ami a halász feje felé van, vagy a válla felé, van egy kötél. És gyakorlatilag ilyen körmozdulattal, mint hogyha mondjuk egy subát így levenne magáról, ilyen körmozdulattal egy lendületet ad, és elhajítja magától a vízre, külalakban esik le a dobóháló, mert gyakorlatilag ennek a kútnak a kör alakja esik le a vízre, beterít mondjuk a kör, tegyük fel azt, amilyen másfél méter átmérőjű kört, és utána ráesett a vízre, ezzel a kötéllel elkezdi szűkíteni, húzni a halász a hálónak a tetejét, és amire úgymond rácsapott, ami ebbe belekerült ebbe a körbe, az bezáródik, mert ezzel a kötéllel alulról fölfelé zárja be a hálót. és azt kell tudni, hogy az alján, tehát a körnek a, mondjuk a kör kerülete körül olvok vannak. Azért vannak olvok, hogy súlya legyen, ugye, hogy el tudja dobni, és süllyedjen lefelé a fenék felé, tehát a medel alja felé.
Régi módszer ez
már. Én csak kíváncsi voltam, hogy mit láttam.
Éva, igen, tehát pont ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy Éva látott egy ilyet, tehát akkor ez teljesen illegális.
Abszolút, abszolút.
Gyakori jelenség?
Milyen büntetés vár arra, akit mondjuk ezen elkapnak?
Igen, hát ha mondjuk két verzió van, ugye, vagy van horgász engedélye, és mint mondjuk horgász szabálytalankodik, vagy pedig nincs horgász engedélye sem. Ha van horgász, ha nincs, akkor is mindenféleképpen a halászati felügyelőhöz kerül feljelentés, és a halászati felügyelő 500 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki vele szemben. Ha azonban a horgász egyesületnek tagja is, akkor még itt is eltiltásra számíthat ezen túl.
De gyakori jelenség az, hogy ilyeneket tette be ennek?
Nem, eddig azt kell mondanom, hogy az idén egy emberrel találkoztunk, aki emelőhálóval, tehát a közjelben csuhéval próbálkozott, ezzel az ember ellen eljárást indítottunk, de azt kell mondanom, hogy az utóbbi években tisztul a kép, tehát egyre kevesebb szabálytalankodóval találkozunk, mind a horgászok, tehát akik szabálytalan eszközökkel horgásznak, mind pedig a halászat területén.
Ezt minek tulajdonítja ezt a jelenséget?
Hát én azt gondolom, hogy a következetes ellenőrzésnek tanúsítom ezt, mert és azt gondolom, hogy a horgászoknak az erkölcsi nívója is emelkedik. Tehát ahogy az évek telnek, én azt gondolom, hogy hát kivetik maguk közül, vagy hát kevésbé tűrik el egymásnak a szabálytalankodást.
Dr. Igaz Ferenc, köszönjük
szépen
a
tájékoztatást. Nagyon szívesen, örülök, hogy segítettem ebben a dologban. Szép napot kívánok mindenkinek.
Viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
No, Dr. Igaz Ferencet hallottuk, tehát a Horgász Egyesület elnökét. Tilos halászkészséggel megközelíteni a vakas.
Bizony, csak pecázni lehet.
Csak pecázni.
Köszönjük tehát a közreműködést Dr. Igaz Ferencnek, a Kalocsai és Vidéke Horgász Egyesület elnökének. Korona FM 100.
Majd kérek másikat,
Biztosan nem elég itt a Korona FM 100-on.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Nos, köszönöm kitüntető figyelmüket, ennyi volt már a térségi magazinunk a Turmix, a műsorral legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től egészen 11 óráig, a korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.